Áldás a című sorozatunk negyedik befejező részeként Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből fogjuk olvasni, mégpedig a 9. rész 6. versétől a 10. versig bezárólag. Így hangzik az élő Isten szava. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Imádkozzunk. Atyánk, szeretünk téged, és ez a legfontosabb, amit el akarunk mondani neked újra és újra. Hogy szeretünk téged. És szeretnénk itt a te jelenlétedben, amikor összeér a menny a földdel, amikor kicsit megnyugodhatunk, és elcsendesedhetünk, és rád figyelhetünk, akkor szeretnénk kérni arra, hogy beszélj hozzánk. Itt vagyunk csendben, és meg akarjuk nyitni a szívünket. Fel akarunk szabadulni, atyánk, és szeretnénk elmerülni abban a biztonságban, aki te magad vagy. Atyánk, köszönjük, hogy te szeretettel jössz. És Úr Jézus, úgy vagyunk itt előtted, hogy te azt mondtad, hogy gyertek és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű. És akkor megnyugvást találtok a lelketeknek. Ezért vagyunk itt, Urunk. Szeretnénk tőled tanulni, és megnyugvást találni a lelkünknek. Kérünk, járj közöttünk, járj át bennünket a te lelked által, és jelensd ki önmagadat, hogy más emberekké váljunk. Amen. Foglaljatok helyet. Az elmúlt 3 héten, amikor egy szív próbára hívtalak benneteket, akkor találkozhattunk egy fiatal királlyal, aki az uralkodása első lépéseit tette, és ebben az uralkodásban Ezékiás király egy olyan háttérből érkezve, ahol nemhogy az adakozásra tanította volna az apja, hanem más istenek szolgálatát látta maga előtt egész életében, mégis Isten igéjére figyelve olyan hitlépést tett, ami egész Izrael életét meghatározta és megváltoztatta, mert amikor újra bejött a tized Isten házába, és újra meg tudta nyitni a templom a kapuit, akkor tömegek találkozhattak újra az élő Istennel. Aztán szó volt egy fiatal lányról, egy hölgyről, akinek az élete Jézus nélkül egy merő fájdalom és szenvedés lett volna. Az édesapja egy gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvedett. Emiatt nem tudott megházasodni, emiatt együtt élt a nővérével és a bátyjával, és hogyha Jézus nem lépett volna közbe az életükbe, akkor az élete romokban hevert volna. De ennek a hölgynek, akit Máriának hívnak, a betániai Mária, Jézus belépett az életébe, és az egész család élete megváltozott, és ennek nyomán képessé vált arra, hogy a szívét teljesen felszabadítsa, mindenféle kötöttség alól, és olyan nagyvonalú adományt adjon az Úrnak, amit mai forintban kifejezve körülbelül 3,5 millió forint lett volna. És ezt minden további nélkül oda tudta adni, mert a szíve felszabadult az Isten iránti szeretetre. a mai napon ezeknek a nyomán szeretném a záró követ föltenni az adakozás témájára. És arra hívlak benneteket, hogyha az a bizonyos 50 centis acél fal vagy kapu, amiről azt mondtam az elmúlt 3 hétben, hogy mindenféleképpen felépül a szívünkben a pénzügyek és Isten között, mert a pénz a legnagyobb dolog, ami, vagy a legjelentőségteljesebb dolog, ami képes arra, hogy bálványá váljon az ember életében. Ezért Isten és a pénz között az ember nagyon hamar épít fel falat, és szinte áttörhetetlennek látszik ez a fal. És most arra hívlak benneteket, hogy szabaduljunk fel teljesen és végleg. És hogy ma, amikor elhagyod ezt a termet, akkor úgy hagyd el, hogy hoztam egy döntést, hogy én máshogy akarok hozzáállni a pénzügyekhez. És nagyon bízom benne, hogy az elmúlt 3 hétben már valami mocorgott a lelkedben. Hogy kezded már megérteni, hogy Isten országában az anyagiak, azok nem pénzügyek, hanem szívügyek. Hogy a pénz az egy értékmérő, ami kifejezi a fontossági sorrendedet. Nézd át a bankszámla kivonatodat. Tekints rá. Nézd meg, hogy mennyi abból Istené. És hogyha úgy vagy ma itt, hogy már mocoreg ez benned, vagy hogyha úgy vagy itt, hogy igen, Tamás, én most már eldöntöttem, csak kellene egy utolsó lökés, hát akkor szeretném ezt az utolsó lökést megadni a mai napon. Mert egy olyan törvényszerűségről szeretnék beszélni, ami megmásíthatatlan, kikerülhetetlen, akár akarod, akár nem, igaz rád. Olyan, mint a gravitáció. Szembe lehet menni vele, csak a bőrödön fogod érezni a következményeit. Nem elég alacsony magasságból ugrasz, akkor a gravitáció akkor is érvényesül, hogyha nagyon magasról ugrasz. De minél magasabbról ugrasz, annál fájdalmasabban szembesülsz a gravitációnak, mint törvényszerűségnek az igazságával. Az a szellemi törvényszerűség, amiről ma szeretnék beszélni, a vetés és aratás törvénye. A vetés és aratás törvénye egy megmásíthatatlan szellemi törvényszerűség. Miért mondom, hogy szellemi? Hát azért, mert Isten elrejtett egy-két olyan törvényt a világunkban, ami egyszerre igaz a természeti világban, a fizikában, és egyszerre igaz a szellemi világban, ami pedig a belső lelki világodat érinti. A vetés és aratás törvénye tipikusan ilyen. Még akkor is, hogyha alapvetően nem egy mezőgazdasági kultúrában élünk, ahogy már Dávid is mondta, még akkor is, hogyha nem azért tudunk kenyeret enni, és kenyeret tenni az asztalra, mert valamikor korábban elvetettük a búzamagot, aztán betakarítottuk, aztán liszté öröltük, aztán kenyeret sütöttünk belőle, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, még akkor is, hogyha nem gyakoroljuk a vetés és aratásnak az összefüggéseit az életünkben, akkor is működik ez a törvényszerűség. Megmásíthatatlanul, megkerülhetetlenül. Miért mondom ezt? Azért, mert Mózes első könyve 8. fejezete 22. versében ezt olvassuk. Az özönvíz után Isten ígéretet tesz, és ez a következőképpen hangzik. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Azt mondja Isten, az új lehetőséget kapott emberiségnek, hogy a vetés és aratás törvényét beépítem az életetekbe. Innentől kezdve, hogyha vettek, aratni is fogtok. Ez olyan törvényszerűség, mint ahogy a nappalok és az éjszakák, a hideg és a meleg időszakok váltakozása követi egymást. Magától értetődő, ezért törvényszerűség. Amikor Isten megteremti a földet, azt mondja, hogy hozzon a föld olyan fákat, amiknek a magvukban van a gyümölcse. És minden fa olyan gyümölcsöt hajt, amilyen a magja. Ez a gyümölcs, ez vajon milyen magból született? Körte! Nagyon ügyesek vagytok. Nézzünk egy bonyolultabbat. Ez a gyümölcs vajon milyen magból termett? Mandarin! Kiváló ez a csapat, nem tud hibázni. Nézzük az utolsót. Beugratós. Ez milyen magból lehet ma itt a kezemben? Hú. Mi ez a bizonytalanság? Mi ez? Ez egy alma. Tehát milyen magból van? Alma magból. Oké. Triviális, igaz? Akkor miért játszottuk most el ezt a nagyon gagyi, még az óvodások szintjét elérő kis szituációs játékot? Azért, mert szerettem volna illusztrálni számotokra, hogy a vetés és aratás törvénye, mint ahogyan az, hogy minden fa olyan gyümölcsöt terem, mint amilyen a magja, a vetés és aratás törvénye ugyanennyire megmásíthatatlan. Amennyire nem kérdéses számodra, hanem magától értetődő, hogy az alma almamagból keletkezik, a körte-körte magból, a mandarin, és így tovább. Amennyire egyértelmű ez a számodra, soha ne legyen kérdés, hogy amit elvetsz, azt fogod aratni. Amit elvetsz, azt fogod aratni. És amennyit elvetsz, annyit fogsz learatni. Erről beszél Pál apostol. Isten ezt a törvényt építette, kódolta bele a fizikai világba is, és a szellemi világba is. Amit vetettél, azt fogod aratni, és amennyit vetettél, annyit fogsz aratni. Nézzétek, Jézus hogyan tanít erről bennünket. Máté evangélium 7. fejezet 16-18. vers. Tüske bokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncs kóróról fügét? Nem jártam olyan messze az igazságtól, ezzel a mini gyakorlattal. Jézus is ugyanezt mondta. Hát gyerekek, tüske bokorról szednek-e szőlőt? Mi a helyes válasz? Nem. Oké, menjünk tovább, csak Jézus után szabadon. Bogáncs kóróról fügét? Nem. Oké. Így minden fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. És mire mondja ezt Jézus? Hát nem mezőgazdasági kisokost tart éppen a farizeusoknak, hanem szellemi összefüggésekről beszél. A jellemünkről beszél. Arról beszél, hogy kire érdemes odafigyelni, és kire nem érdemes odafigyelni. Azt mondja, hogy jönnek majd közétek tévtanítók, és meg lehet ismerni őket a gyümölcseikről, mert amit elvetsz az életedbe, az fog kikelni. És ezért tudjátok, sokszor a keresztények tudathasadásban szenvednek. Mert várjuk Istentől, hogy jó gyümölcs teremjen az életünkben. És kiáltunk, és imádkozunk, hogy Uram, segíts rajtam, hogy végre jó gyümölcsöt teremjen az életem. És Isten azt mondja, hogy itt vagyok, drágám, segítek, csak értsd meg a vetés és aratás és a gyümölcs termésnek a szellemi törvényszerűségét. Hogyha szeretettel, tisztelettel, nagyra becsüléssel és odafigyeléssel gondozod a feleségedet, akkor valószínűleg, nem valószínűleg, biztosan szeretet, tisztelet és nagyra becsülés lesz az, amit teremni fog belőle. Hogyha kérdés az a számodra, hogy a férjed miért nem akar beszélgetni veled, akkor kezd el őt tisztelni. Kezd el öntözni, táplálni, vessél bele tiszteletmagokat, vessél bele szeretetmagokat, és ez fog kikelni belőle. hogyha éjszakánként pornómagokat vetsz a szívedbe, a szemeden keresztül belemennek a szívedbe, akkor nincs mit csodálkozni azon, hogy egy idő után kevésbé fogod kívánni a férjedet vagy a feleségedet. És nincs mit csodálkozni azon, hogyha a házasságotok elindul egy lejtőn. Mert az nem szeretet és nem tisztelet, hanem valami egész más. Ne csodálkozz rajta, hogyha ez kell ki a szívedből, hogyha ez nő fává az életedben. Ezt mondja Jézus. Jusson eszedbe, amikor valamit elkezdesz belevetni az életedbe. Jusson eszedbe, hogy mennyire gagyi volt az a játék, amit Tamás eljátszatott itt velünk. Hát gondolkoztam is rajta, hogy most ezt minek hozza ide. Elég gagyi illusztráció. Hát azért, hogy legyen annyira egyértelmű a számodra, hogy ahogy az alma almamagból lesz, és a mandarin mandarinmagból lesz, ugyanúgy, hogyha keserűséget, hogyha haragot, ha önzést vetsz, hogyha közömbösséget vetsz, vagy meg nem bocsátást vetsz, akkor ne csodálkozz, hogyha harag, önzés, fájdalom, keserűség, meg nem bocsátás fog kikelni belőle. Mert a vetés és aratás törvényszerűsége megmásíthatatlan. Mondok még egy példát. Mi emberek is ugyanolyan gyümölcsöt termünk, mint amilyen a magunk. Így van? Pontosan ugyanúgy van. Eléggé meglepődnél, hogyha egyszer csak egy olyan gyümölcs kerülne be a családodba, ami egy picit se hasonlít rád. Kedves kismamák, kispapák! Ez elég éles kérdés, nem? Megszületik az a drága gyermek, és nézed innen és onnan, és hát az én magomból van, valahogy senkire nem hasonlít. Mi az első gondolat, ami megfogalmazódik benned? Hogy ez kivetette. Persze nem ilyen elegánsan szokták ezt feltenni, ezt a kérdést, hanem úgy, hogy ki ez a gyerek? Így van. Amennyire döbbenetes, hogyha nem olyan a gyümölcs, mint a magja, ugyanannyira döbbenetes, amikor valaki más gyümölcsöt vár az életében, mint a magok, amiket belevetett. Úgyhogy úgy borzadj el, amikor más nő ki az életedből, mint hogyha ránéznél arra, akire 9 hónapig vártál, és azt mondanád, hogy ez nem az enyém. Ez nem az én gyerekem. Kitől van? Nézzétek, Pál apostol hogyan fogalmazza meg ezt az összefüggést. Galata levél 6. fejezet, 7. 8. vers. Ne tévelyegjetek. Istent nem lehet megcsúfolni. Nem tudod becsapni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testéből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, az a lélekből fog aratni örök életet. Pál itt már a szellemi részére mutat rá a vetés és aratás törvényének. Itt már nem mezőgazdasági szinten járunk, hanem azt mondja, hogy a régi ember, az óember, az Isten nélküli természetünk, amit ő nemes egyszerűséggel testként szokott apostrofálni, a test az borzasztó gyümölcsöket képes teremni. És azt mondja, hogy egyenesen a régi ember az pusztulást arat. A régi ember cselekedeteiből pusztulás következik. Az Isten nélküli ember az nem számíthat másra, mint romlásra és pusztulásra. Miért hozom ide ezt az egész kérdéskört az adakozás témájához? Azért, mert Pál apostol ezt a kérdéskört egy nagyvonalú adománygyűjtő körút során arra előkészülve írja a korintusiaknak. És a Galatáknak megírja korábban, hogy ha testnek vetsz, akkor testit fogsz aratni. Ha a léleknek vetsz, akkor lelki dolgokat fogsz aratni. És aztán a korintusiaknak pedig azt írja, hogy tudjuk, hogy aki szűken vet, szűkkeblűen, aki kevés magot szór, az keveset arat. De tudjuk, hogy aki bőkezűen vet, az bőven arat. Tehát Pál apostol az anyagiak kérdésébe behozza a vetés és aratás összefüggését. És ha ez így van, akkor mi sem kerülhetjük meg. Az anyagiak természete, az anyagiak kérdése, az egyáltalán nem más típusú kérdés, mint bármi más, ami az Istennel való kapcsolatodról szól. Ezt hadd hangosítsam ki újból. Az anyagiak kérdése, az mindig az Istennel való kapcsolatodnak a kérdése. Ugyanúgy, mint bármilyen más kérdés, ami az Istennel való kapcsolatodra vonatkozik. A pénzkezelésed, a tized, mert hogy onnan indultunk, aztán eljutottunk a tizedet sokszorosan meghaladó, maximálisan felszabadult, nagyon nagy vonalú adományig. Ezt ne kezeld más típusú kérdésként, mint azt, hogy hogyan olvasod Isten igéjét. Ez nem más típusú kérdés. Ne kezeld máshogy, mint az imádságot, mert nem más típusú. Ne kezeld máshogy, mint azt, hogy hogyan keresed Isten akaratát, vagy te hogyan veszed Isten vezetését, mert nem más. Ugyanúgy arról szól, hogy milyen kapcsolatban vagy az Úrral. Azt aratsz, amit vetettél, és annyit aratsz, amennyit vetettél. Azt mondja Pál apostol a felolvasott ige utolsó igéjében, aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Van itt egy másik érdekes összefüggés, amire még szeretném ráirányítani a figyelmet. Az ember Isten nélkül gyűjtögető életmódot folytat. A civilizációnak nem a gyűjtögető életmód a csúcsa. Ebben azt hiszem egyetérthetünk. Még akkor is, hogyha a történelem képünk a Biblia alapján más, de a gyűjtögető életmód az nem a civilizáció csúcsa, így van? Az ember mégis visszazuhan a gyűjtögető és zsákmányoló életmód szintjére Isten nélkül. A vetőmagra mi úgy gondolunk, mint olyan dolgokra, amit fel kell halmoznunk az életünkben, hogy legyen nekünk minél több. De ez az ige, ez valami mást mond. Azt mondja, hogy aki a vetőmagot adja, az maga Isten. Aki a vetőmagot meg tudja sokasítani, az maga Isten. A vetőmag természete olyan, hogy ha nem veted el, nem lesz belőle soha több. Amit Isten rád bízott, azt azért bízta rád, hogy vesd el, fektesd be. Fektesd be az ő királyságába. A pénz, ami ott csücsül a bankszámládon, azt nem azért adja, hogy felhalmozd. Ugye erről beszéltünk korábban, hogy a pénz az önmagában csak egy eszköz. Ez az eszköz, ez használható jóra vagy rosszra. A pénzre úgy is tekinthetünk, hogyha ebben a növény metafora hálózatban nézzük, mint egy tápoldatra. A pénz az növekedés serkentő, és amit locsolsz vele, az fog nőni. Amire költesz, az fog gyarapodni az életedben. És Isten azt mondja, hogy értsd meg már végre, hogy én azt szeretném, hogy arra költs, amit én szeretnék, hogy növekedjen az életedben. És azt mondja Pál, hogy tudjuk pedig, hogy aki szűkkeblően vet, az keveset fog aratni. Aki bőkezűen vet, az bőven fog aratni. És ezt nem tudjuk megkerülni. Mi a jellemző a magvetőre? Arra, hogyha valaki azt mondja, hogy én jól szeretnék sáfárkodni azzal, amit Isten rám bízott. Három dolgot kell nagyon tudnia annak, aki vetni akar. Az egyik, hogy tudnod kell, hogy mit vetsz, milyen mag van a kezedben. És ezért szeretném újra és újra hangsúlyozni, hogy gondold végig, hogy mit akarsz vetni, és olyan vetőmagot vegyél. Az első, tehát tudnod kell, hogy mit vetsz. A második, hogyha szeretnél Isten királyságában elmélyülni, hogyha szeretnél más életet élni, mint amit eddig, tudnod kell türelemmel várni. És ez az, ami a ma emberének borzasztóan nehezen megy. Régen az emberek látták, hogy elvetem a magot, és majd egyszer hónapok múltán abból ki kell valami. Tudta, hogy ha búzát vett, búza fog belőle kikelni, de várnia kellett. És ez alatt, a várakozás alatt mit tudott tenni az ember? Ráhagyatkozni arra, hogy a mag az elvégzi a dolgát, amit a teremtő belekódolt. Tudnia kellett várni. Hogyha szeretnél Istenben fejlődni, hogyha szeretnél az adakozás kérdésében előre haladni, akkor tudnod kell, hogy amit elvetsz, arra lehet, hogy idő kell, mire ki kell. Várnod kell rá. A harmadik pedig, hogy minden ember, aki valaha vetett életében, azt tudta és tudja ma is, hogy a magból vissza kell forgatnod, hogy újra tudjál vetni. Nincsen olyan, hogy elveted az összes magot, aztán mindenből kenyeret sütsz. Mert utána mi történik? Hogyan lesz jövőre vető magod? Múltkor belefutottam egy riportba a rádióban, ahol egy mezőgazdasági szakember éppen azt ecsetelte, hogy hogyan fejlesztik ezeket a magokat a még magasabb terméshozam érdekében. És hogy hogyan kell visszakanyarodni oda, hogy nem szabad hagyni, hogy ezek a magok kilúgozódjanak, hogy elveszítsék azt a termőerőt, ami bennük van. Hogy ma emberek azzal foglalkoznak, hogy azt a folyamatot, ami egy pici magban van, azt jobban értsék. Akkor, hogyha Jézus azt mondja, hogy Isten országa olyan, mint a mag, amit az ember elvet a szántóföldjébe, akkor nekünk nem kell azzal foglalkozni, hogy mit várunk, hogy ki kelljen belőle. Tudnod kell, mit vetsz, tudnod kell várni, és tudnod kell, hogy mindig maradjon belőle, hogy visszaforgasd. És valahonnan innen indultunk 3 héttel ezelőtt. Isten a tizedet adja elénk, mint egy alapszintet. Azt mondja, hogy ahhoz, hogy az emberek találkozhassanak vele, hogy a templom, az Isten népe jól működjön, és rajtuk keresztül lehessen találkozni az Úrral, hogy ehhez szükség van a tizedre. Szükség van a fizetésednek a 10%-ára. De ha a szíved erre még nem hajlik, akkor kezd kicsiben. Láttunk már nagyobb pénzt egy ezresnél, így van? Dávid nem 20 000-eseket lobogtatott itt, pedig megtehette volna. Nem is nyitott ki előttünk egy fekete aktatáskát tele 20 000-es kötegekkel. Hát azt már nem tudom, hogy megtehette volna, de lehet. Hanem azt mondta, hogy mennyi 10 000 forintnak a tizede. És honnan tudod, hogy melyik az első? Kezd kicsiben. Hogyha úgy érzed, hogy a jelenlegi kapcsolatodat Istennel inkább megakasztja, hogy erről beszélgetünk, mint hogy elindítana az iránta való szeretetben, akkor kezd kicsiben, és Isten nem fog hagyni, hogy megcsúfolodj. Csak legyél tisztában vele, hogy a vetés és aratás törvénye ebben az esetben is működni fog. Tedd oda Isten kezébe, még hogyha kicsi is, és mondd azt, Uram, hogy ezt jó szívvel neked szánom. És aztán hajd, hogy a szíved formálódjon az egyre nagyobb összegek iránt is. Hogy aztán egyszer csak azt mondtasd, hogy Uram, ezt rád akarom pazarolni. Ezt az olajat, ezt az összeget rád és a te királyságodra akarom pazarolni. Mert onnantól kezdve, hogy beadsz 100 forintot, 1000 forintot, 10 000-et, 100 000-et, 1 000 000-t, tudod, hogy ez minek a folyamata? A szíved tágulásának a folyamata. Persze, hogyha az 1 000 000 forint a tizeded, akkor ne fogd vissza magad, hogy a tizeden felül is hadd táguljon a szíved. Hajrá! Aki pedig magot ad a magvetőnek és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Látjátok, hogy mi a vége? Lesz vetőmagod, és a vége mi? Az Istennel való kapcsolatodnak a növekedése. Az igazság. Az Istennel való kapcsolatod tud növekedni abból, hogyha az adakozásban odaszánod magadat. Magot ad a magvetőnek és eledelül kenyeret. Pál apostol itt idéz Ézsaiás könyvéből. Nézzétek. Azt mondja Ézsaiás 55:9-11. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Isten országában, amiről biztos lehetsz benne, hogy ha vetsz bele, akkor célt fogsz érni, amiben biztos lehetsz, hogy ha arra költesz, ha abba investálsz, akkor az jó gyümölcsöt fog teremni, az, hogyha komolyan veszed Isten igéjét. És így már vissza is kanyarodtunk az adakozás kérdéséhez. Másról se beszélünk itt az elmúlt 3 hétben, mint engedelmességről és bizalomról. És ezt szeretném a 4. alkalommal is hangsúlyozni, és ráerősíteni. Az anyagiak az egy bizalmi kérdés, és engedelmességi kérdés. Tedd próbára Istent, ezt olvastuk Malakiásnál. Tegyetek próbára, és megnyitom az ég csatornáit. Hozzátok be a tizedet, és bőséges áldást árasztok rátok. Amiben mindenképpen megéri vetni, az az engedelmesség és a bizalom. Mert azt mondja Isten, hogy az, ami magot ad a magvetőnek, és erre várunk, ami kenyeret ad az éhezőnek, az micsoda? Az ige. Az Isten igéje. Úgyhogy mire kell odafigyelned? Arra, hogy vess engedelmességet, vess bizalmat Istenbe, vess szeretetet. És Isten pedig azt mondja, hogy ami ebből ki fog nőni, az hűség, mert az engedelmességre Isten mindig hűséggel válaszol. Az ígéreteit mindig betartja hűségesen. Ha bizalmat vetsz, akkor nagyra becsülést fogsz aratni belőle. Mert Jézus azt mondja, hogy aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ha bízol benne és szolgálsz neki az anyagiakból is, Isten mit fog tenni? Megbecsül, nagyra becsül. Ha szeretetet vetsz, szeretetet fogsz aratni Istentől. Mert Istennél szeretetből végtelen mennyiségű van. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat. És aki bőven vet, bőven is arat. Legyen ez a zárszó. Azt szeretném, és ezért fogunk most imádkozni, hogy menj úgy haza, hogy Uram, én akarok engedelmességet, bizalmat és szeretetet vetni beléd. És ezért kész vagyok újra gondolni a tizedemet. És ha eddig nem adtam be a tizedet, akkor Uram, most szeretnék feléd egy hitlépést tenni. Szeretném máshogy gyakorolni ezt, mint eddig. Mert megértettem, hogy ez hitlépés, de megértettem, hogy ennek a lépésnek a következménye az áldás és gyarapodás és bőség. És szeretném ezt tapasztalni. És szeretnék, Istenem, bizalmat vetni beléd, és elhinni azt, hogy a vetés és aratás törvényszerűsége működik. És én nem a saját vágyaimba akarok vetni, hanem a te vágyaidba akarok vetni. És megértettem, hogy a gyülekezet annak a helye, ahol te meg akarsz jelenni, és ahol lehet bűnbocsánatot nyerni, amiről Tóth Tomi beszélt, hogy ez az a hely, ahol lehet Istennel találkozni. És megnyitom a szívemet, Atyám, és akarom ezt a helyet patronálni, támogatni, mert ez a mi nagy családunk. És akarok, Istenem, szeretetet vetni beléd. Mert azt mondtad, Jézus, hogy aki szeret engem, az megtartja az én parancsolataimat. Én akarok beléd szeretetet vetni, és szeretném, hogyha jönnél, és formálnád a szívemet. És azért fogunk imádkozni, hogy Istenünk, engedd meg, hogy nálad mindig biztonságban érezzük magunkat. Hogy tudjuk, hogy te soha, de soha, de soha, de soha nem hagysz bennünket megszégyenülni. Soha. Mert hogyha beléd vetünk, akkor te mindig megengeded majd, hogy bőségesen arassunk. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni. Atyánk, itt állunk most előtted, és tudjuk, hogy te tényleg a mi atyánk vagy, és gondoskodsz. És szeretnénk felszabadítani a szívünket arra, hogy te gondoskodsz, és nem fogsz bennünket cserben hagyni. Köszönjük, Atyánk, hogy te nem kihúzod a pénzt a zsebünkből, hanem vizsgálod a szívünket. És most szeretnénk eléd tenni a mi szíveinket. És Atyánk, itt vagyunk, és leborulunk előtted, és megvalljuk, hogy a mai nap után más emberekként szeretnénk hozzáállni az anyagiakhoz. És Atyánk, olyan emberek akarunk lenni, akiket nem köt a pénz fölötti aggodalom, és akik tudják, hogy amit vetnek, azt le is fogják aratni. És atyánk, mi a te királyságodba akarunk vetni, mert tudjuk, hogy nálad felfoghatatlan gazdagság van. Kérünk, atyánk, hogy engedd meg, hogy minden egyes lélek, aki itt van ma ebben a teremben, megértse, hogy ha neked ad, akkor a legjobb helyre ad. És atyám, kérlek most azokért, akik ma fognak elindulni abban, hogy neked adják azt, amit te rájuk bíztál. Kérlek, biztosítsd őket a te szeretetedről, a te nagyra becsülésedről, és mutasd meg nekik, hogy micsoda gazdagság van nálad, hogy nem kell félnünk odaadnunk neked azt, ami a tiéd. Kérlek, engedd meg, hogy olyan szabadság legyen ránk jellemző, hogy amikor az anyagiakat mi odaszánjuk, és te gyarapítani kezdesz bennünket, akkor ne tartsuk meg ezt a vetőmagot. Urunk, szeretnénk sokak felé szolgálni ebben a városban. Kérlek, hogy ahogy megnyitjuk a szívünket, te pedig nyisd meg a pénztárcánkat. Hogy hadd tudjunk sokak felé szolgálni az anyagiakból is. És engedd meg, hogy ezen keresztül, a jó illatú áldozaton keresztül sokan megismerjenek téged Jézus nevében. Amen.